És ma ezt a kérdést, hogy ej mi a kő, Bolyák Leventének fogom föltenni, alapoktól a felhőkarcolásig minden lesz, mert hogy megnéztem az életrajzodat, miután a Velencei Biennale építészeti kiállításra pályáztatok, és ott egy olyan részletes életrajz, mert nem is kellett már más után kutatnom. És úgy látom, hogy te tényleg az alapoktól a felhőkarcolásig sok mindennel foglalkozol, és fontos neked. Hát jössz, mész, New York is benne van, meg a Klauzártér is benne van az életedben.
Próbálok, jó reggelt mindenkinek.
Hello. Kezdjük a Klauzártérrel, az sokaknak a hallgatóink közül nyilvánvalóan ismerős, van a Klauzália csoport, és ott találkoztunk nemrégiben, én is ott voltam, és az volt az érdekes, hogy ezt végül is a Facebookon szervezted ezt a csoportot, hogy a Klauzártérrel történjen valami. És akkor az első ilyen személyes találkozáson három felsőfokú képzési forma diákjai vettek részt, ez egy ilyen interdisziplináris kocsmázás volt, de hát senki ne értse félre, mert a kis üzemben mindenki kávézott, meg teázott. Voltak tájépítészek, szociális, mindjárt felolvasom egészen pontosan, civil és közösségi tanulmányokat folytató mesterszakos eltések, és hát gondolom, hogy voltak építészek. A tájépítészeken túlmenően építészek.
Nem voltak építészek.
Akkor ki volt a harmadik? Képzőszerűen
földrajzosok, térképészek.
Térképészek, ez az, persze, igen. Persze. És hát az a cél, hogy a Klauzártéren legyen valami.
Az a cél, hogy a Klauzártéren legyen valami.
És ezt a civilek, ezt mi közük hozzá?
Hát a civilek egyrészt ott laknak, és így a saját bőrükön érzik a változásokat, másrészt pedig a civileket egyre jobban érdekli az, hogy mi történik a várossal. És hát a Klauzártéren az a szerencsés együttállás jön létre, hogy ott a civilek, a lakosság és a mondjuk úgy szakértői civilek, ezek egy és ugyanaz a csoport tud lenni, mert egy olyan környékről van szó, ahol elég nagy társadalmi sokszínűség van, és ebben olyanok is jelen vannak, akik eléggé mondjuk hogy értenek a városhoz, a várostervezéshez.
Alig hiszem, hogy lenne a városban olyan pont, ahol mindenki elégedett azzal, ami történik, de miért pont a Klauzárteret választotta? Te választottad, vagy a Klauzártér választott téged? Netán ott laksz?
Hát lehet, hogy mindegyik egyszerre. Alapvetően én amikor Budapesten laktam, és amikor Budapesten lakom, akkor mindig nagyon közel vagyok a Klauzártérhez, és most mondjuk már másfél éve, sőt mondjuk úgy, hogy két és fél éve közvetlenül a Klauzártértől egy sarokra lakom. Én ott is nőttem föl egy pár sarokra, és mindig is izgatott az a műfaj, amikor mondjuk tényleg külföldi nagyvárosokban élve azt láttam, hogy bár tényleg sok milliós városokról beszélünk, mégis a nagyon helyi lépték, a lokalitás léptéke nagyon jelen van mondjuk a városi diskurzusokban, és az emberek, akik mondjuk foglalkoznak az egész várossal, probléma nélkül tudnak léptéket váltani, és egy nagyon-nagyon, tényleg nagyon kis léptékű kontextusban is dolgozni. És engem nagyon vonzott az a műfaj, amit a környékblogok, tehát lokális blogok jelentenek, és ezért próbáltam egy ilyennek a létrehozását kezdeményezni. És ennek az első, mondjuk, evidens felület ez a Facebook volt, és innen próbálunk szép lassan kiterjedni egy saját blogra.
A tájépítészeket, térképészeket és a szoctanulókat hogy találtad? Tehát te kerested ezt a kapcsolatot, vagy elevadottak voltak és kifejlesztetted? Nem volt olyan nagyon sok idő erre, hát két hónap alatt ez így kialakult, miközben te New Yorkban volt.
Igen, igen. Tehát én próbáltam egy kicsit úgy szervezni ezt, hogy mire hazajövök, ugye december végén, január elején, addigra itt engem várjon valami feladat, amiben részt tudok venni. És hát ugye másrészt pedig ez lehet, hogy önzően hangzik, de én sokat vagyok külföldön, és ez az egyik módja annak, amit érzek arra, hogy tanításon kívül így visszaforgassam Budapestbe azt, amit külföldön látok és tapasztalok.
Sokat vagy külföldön, mert tanulsz, vagy mert tanítasz, vagy mert dolgozol?
Hát mondjuk úgy, hogy ez az idők során így változott, a tanulástól a munka és a tanítás felé.
Megkérdezhetem, hogy mit csinálsz, mert ugye az életrajzod szerint, tehát a velencei pályázat szerint, ugye urbanista, kutató és kritikus vagy.
Hát valahogy hívnom kell magamat.
Oké, okay, csak mit lehet csinálni olyasmit? Bocsánat, hogy engem érdekel, hogy tényleg, hogy mondjuk New Yorkban lehet esetleg tanulni ezt a részét a dolgoknak, de annyiféle város van az életrajzodban, hogy azon kezdtem meg gondolkodni, meg annyi mindent tanultál, tehát a tanulmányédet illetően a rajzolótól a szociális, városszociológuson keresztül az építészetig, és nem tudom, mit hagytam ki. Ezek voltak, igen, ugye? Antropológia.
Igen, volt ott még urbanisztika, volt ott még egy esztétika szakés.
Szóval, hogy mit csinálsz?
Hát mondjuk úgy, hogy gyakorlatilag én, hogyha ezt így egy biográfiai keretben kell kezelni, akkor én érettség után engem nagyon érdekelt a város, mint olyan, és az építészeti tanulmányom miatt pár év után abba hagytam, mert nem, vagy nem éreztem elégnek azt a megközelítést.
De igazi építészmérnöknek tanultál rajzasztal, tervezésre?
Rajzasztal, makettek, igen. Én abszolút a műszaki egyetemre jártam, és utána mást kerestem, és akkor gyakorlatilag a Budapesten az összes olyan szaknak az összes kurzusát végigjártam, ahol valamilyen szinten városról, vagy ugye, a kultúrának a térbeli dimenziójáról volt szó, és akkor ezért megfordultam sok helyen. Nem mindent végeztem el,
ezt elmondhatjuk. A kultúra térbeli dimenziója? Tehát ezt már akkor így fogalmaztad meg magadnak? Ez nagyon fontos, mert igen. Ugye az építészet az a kultúra része, ebben a műsorban legalábbis ezt szoktuk hangsúlyozni.
Hát amikor mondjuk azt, hogy amikor mondjuk az esztétika szakon tanultam, engem nagyon izgatott az, hogy egyáltalán egy, mondjuk mi a kapcsolat a képzőművészet, vagy akár más művészeti formák, irodalom, film, és az egyes helyek, városfejlődés, a többi között. Ami egy nagyon divatos téma, akkor talán nem volt annyira az.
Igen.
De hogy ezek engem nagyon izgattak, és akkor ebből én tényleg végighallgattam mindenféle kurzusokat, éveket töltöttem különböző egyetemeken, és aztán végül szociológiából diplomáztam, és utána Párizsban pedig várostervezésből diplomáztam még.
És akkor a munka?
És a munka pedig, hát folyamatosan mondjuk úgy, hogy a 2000-es évek elejétől én publikáltam mindenfelé, főleg művészeti és különböző kulturális folyóiratokban, és utána mondjuk ugye a Pécs kapcsán kicsit belefonottam, mind a budapesti, mind a pécsi EKF-be.
Ez Európa Kultúrás Fővárosa, tehát a budapesti pályamunkában dolgoztam.
Ban dolgoztam, de utána Pécsen is sokat voltam jelen, amikor ott mindenféle előkészülő civil nagy gyűlések voltak, és ott azért dolgoztunk együtt. Az értékelő konferenciát is szemelésem múlva mi szerveztük, és 2000 utána volt egy olyan kör, amikor sokat dolgoztam Berlinben, egy folyóiraton. Akkoriban sok, mondjuk, kulturális projektenben voltam, amik megint csak várossal, városi terekkel foglalkoztak, és aztán 2007-ben elmentem New Yorkba, amikor is a Városházán, tehát volt egy nagyon jó ösztöndíjam, amivel a Városházán tudtam dolgozni egy évig.
A New Yorki Városházán?
A Manhattani, tehát a New Yorki Városházának a Manhattani várostervezői irodáján.
Az a világépítészetet tekintve milyen sűrűségű pont? Midől elmenhetem? Mert ott már nem lehet semmit építeni, néha úgy érzem, bár nagyon-nagyon régen voltam egyszer ott pár napig, de ez a benyomásom maradt.
Lehet. Abszolút sokkal, talán sokkal több hely van még mindig, és sokkal több lehetőség, mint mondjuk európai nagyon
tényleg?
Zárt városokban. Igen, igen. Tehát, hogy ott azért folyamatosan zajlik a különböző terek meghódítása, tényleg, ami most eszembe jut amivel legfrissebben foglalkoztam, az a High Line, a nyugati oldalon egy magas vasútnak a szerkezet átalakítva egy parkká, ami körül az egész Chelsea, ugye raktár és gyárnegyed az, ami szépen átalakul. Egyrészt a művészeti világ központjával, másrészt pedig egy építészeti kiállított térré, ahol egymás mellett állnak a Jean Nouvelek és a Frengérik és a mindenféle sztárépítészek munkái. Tehát azért van rengeteg tér. Nem Los Angeles, tehát hogy sokkal struktúráltabb, sokkal több kötöttség van benne, de valahol mindenkinek a vágya az, hogy New Yorkban építsen.
Akkor hol van a világépítészeti megrendelői központja? Hol dobog a szív? Nem a pénztárca. Tehát a szellemi központja hol van? Mert a nevek, akiket felsoroltál, hát ha a hétköznapi magyar hallgatónak nem is mond sokat, de nyilván lehetett volna még folytatni a névsort. Tehát vannak meghatározó építészek, akiknek a tervei az építész szakma számára bizonyos csúcsokat jelentenek. Van az Oscar-díj típusú csúcs, és van a Tarbéla típusú csúcs, ugyanúgy az építészetben is. Csak azért mondom, mert hogy az Oscar-díj ennyire frissen itt vitákat vált ki, hogy ez a némafilm imitáció, ez most mit ér és mit nem ér, miközben elhalmozták diakkal, és nyilván mindenki meg fogja nézni, és jól fog szórakozni. De hogy az építészetben ugyanez a kettősség megvan a csúcsokat illetve, de hol van hol dől el, hogy milyen a világépítészet?
Azt hiszem, hogy ez globális, tehát abszolút az egész hálózat globális. A pénz ugye keleten, közel-keleten és távol-keleten van, tehát a nagyszabású, grandiózus álmodozás az is ott zajlik, de ettől függetlenül ugye ugyanúgy tehát az építészeti gondolkodásnak központjai New Yorktól, Párizson, Londonon keresztül, Berlinig és Bécsig. Tehát, hogy ez egy,
és
ez
akkor
egy,
Tokió, globális, vagy, csele, vagy Dubáj?
De
vagy
biztos ezek? Ott is, én kevésbé ismerem.
Én nem ismered annyira.
Dubáj nem biztos, hogy az építészeti gondolkodásnak a központja, mint inkább a megrendelés.
De ez kiválthat nagyon sok kérdést, nem?
Igen, de én nem hiszem, hogy... Tehát, hogy az, én azt gondolom, hogy ami most tét mondjuk New Yorkban és Párizsban, az mindig az, mindig az, hogy hogyan tudunk ugye egyrészt fenntartható környezetnek megfelelő építészetet létrehozni, hogyan tudunk társadalmilag befogadó építészetet létrehozni. Tehát itt azért a kérdések, mások a kérdések, mint mondjuk egy diktatórikus állam általi megrendelés esetén. Tehát itt én azt gondolom, hogy New Yorkban túl a Jean Nouvel-eken és a Frengériken, ami igazán izgalmas, az a mérhetetlenül gazdag és sűrű és nagyon intenzív diskurzus. Tehát az, hogy van a városnak tényleg 8-10 építészeti központja, amik együttműködnek, amik folyamatosan eszmét cserélnek, rengeteg...
Már úgy érted, hogy központja, hogy intézménye.
Intézménye. Tehát rengeteg intézménye van, különböző profilú, különböző funkciójú, különböző közönségű, de hogy az egész rendszer fenntart egy nagyon intenzív diskurzust. Ugyanezt mondjuk elmondhatjuk kicsit más léptékben és profilban Párizsról vagy Berlinről, de hogy téma az építészet a városban.
Igen, de a szakmán belül téma van. Vagy a közönségnek
is.
Hogy ha a közvetítés hogy zajlik? Tehát ilyen műsorokon keresztül, mint
műsorokon
a nem
keresztül,
most
ülünk? Kiadványokon keresztül, kiállításokon keresztül, vitákon, vitaesteken keresztül, akár filmeken keresztül. Tehát, hogy az ember azt érzi, mindig, mikor New Yorkban van, hogy minden este mondjuk 3-4 építészeti program közül választhat, és akkor el kell dönteni, hogy most éppen a Cooper Unionba megy, vagy az Architecture League-nek egy más eseményére, vagy egy kiállítást néz meg. Tehát, hogy az egész dolog jelen van, nagyon.
És a Manhattani Városházán lenni, ösztöndíjasként is dolgozni, és aztán nyilván hosszabb távon vagy, akkor már nem az ösztöndíjast látják benned, hanem a kollégát, akkor abból mit érzékelsz, hogy tehát az építészeti döntésekből, vagy a városrendezési döntésekből a Városházán mit lehet érzékelni? Mennyire voltál beavatva, hát mégiscsak kívülálló vagy, de azért a folyamatok talán valahogyan eljutottak hozzá.
Hát eljutottak, azt hiszem, és hát azért dolgoztam olyan ügyekben, ahol mondjuk elég látványos volt azt megfigyelni, hogy hogyan kapcsolódik össze politika, ugye, mert azért rengeteg pénzről van szó, politikáról van szó, hogyan kapcsolódik ehhez egy mondjuk egy jószándékú mondjuk várostervezői csoport, és az egészben hogy jönnek be mondjuk az építészek, vagy a különböző civilek. Én azt gondolom, hogy New York fele más azért, mert tényleg a 60-as évek óta nagyon nagy hagyománya van a demokratikus részvételnek, tehát ott azt mondhatjuk, hogy bizonyos mértékben megvalósulnak részvételi ideálok, amennyiben minden egyes környéknek megvan a saját community boardja, akik véleményeznek projekteket, akik javaslatokat tehetnek, csak ott is az a gond, hogy ennek az egésznek semmi garanciája nincs, hogy ezek a dolgok megvalósulnak, és én több olyan projektben dolgoztam, ahol látható volt az, hogy túl nagy a nyomás, túl nagy a politikai nyomás, amivel nem tudunk semmi, se a mondjuk a helyi civilek szembe menni. Tehát, hogy demokratikus is a felszínen, de ugyanakkor meg a nagy dolgok, a nagyon fontos dolgok azok nem demokratikusan dőlnek el.
De ugyanakkor innen jön ez a foglaljuk el a Wall Street-et mozgalom, ami nagyon civil, nagyon kemény, nagyon zavarba ejtő, a Magyarországon van rá felelő példa, minta az egyetemisták részéről, mert ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen ezek az egyetem foglaló akciók, amik a bölcsészkaron előtte pedig a jogi karon voltak, ezek innen indulnak, hogyha nincs más, akkor bemegyünk, mert végül is az is a miénk, hát ugyan meg ki tud minket onnan kirakni. Tehát ez például mennyire hat, ha egyáltalán ezekre a politikai falakra, tehát hogy mennyire tágítja a teret mondjuk inkább talán így.
Hát őszintén én engem is zavarba ejtett maga az egész, sokat kijártam a Zuccotti Parkba, mert érdekelt az ügy, ugyanakkor addig nem értettem meg, hogy miért ennyire látványos. Tehát miért van az, hogy ugye a médiában ez egy nagyon nagy dolognak tűnt, persze az emberről volt szó folyamatosan, és sokáig nem értettem, hogy miért ennyire fontos.
Én mondtam magammal egy párhuzamot, a Greenpeace-es nagyon sárga trikó, kevesen meg, de borzasztó nagy zajt csinálunk, és nagyon váratlan ügyet, nem az ügy váratlan, bocsánat, hanem a mód, ahogy az ügyre fölhívjuk a figyelmet.
Igen, és ami nekem egy valaki egyszer mondott egy olyan érvet, ami nagyon megmaradt bennem, ő azt mondta, hogy ez volt az első olyan esemény szeptember 11 óta, amikor gyakorlatilag el lehetett egy közteret úgy foglalni, hogy azt mondjuk a terrorista elhárító szolgálat nem szedte szét két nap alatt. Tehát ilyen nem volt az elmúlt 10 évben példa, és ezért sokan ezt az egész, hogy az Occupy Wall Street mozgalmat a post-szeptember 11 paranója lezáró eseményként értékelték. Tehát ebből a szempontból, mert őszintén én ugye Európából jövve, ahol azért ugye amikor Párizsban tanultam és dolgoztam, ott nekem fél évek kimaradtak az egyetemen, mert egyszerűen így sztrájkolt a fél ország, sztrájkolt az egyetem, minden héten tömegtüntetések volt. Tehát hogy annyira az, hogy az emberek kimennek a térre, és elfoglalják, ez annyira mondjuk Párizsból nézve nem nagy szám. Amerikából nézve nagy szám, pontosan azért, mert 2011 után eléggé lehetetlené vált ez a fajta manifestációja.
Szerintem ez egy olyan dolog, amivel itt Európában nem is kalkuláltunk, hogy ez így fog hatni az amerikaiakra, hogy a köztereken való mozgás vagy viselkedés.
2011?
Igen. Erre a részére így fog hatni.
Szerintem azért az egész paranoia érezhető volt itt, és azért én Londonban voltam 2001. szeptember 11-én, és az a katonai, tehát helikopterek, katonák mindenhol, és az
háború
érezhető
lett,
volt,
hirtelen.
Hogy ugyanez, tehát mindenhol eltűntek a kukák a pályaudvarokról, stb.
Ez tény, de hogy amit mondasz, hogy miközben Párizsban hónapokra megbénul mondjuk az egyetemi élet, mert itt ott amott sztrájkolnak, nem beszélve arról, hogy az egész város megbénul, amikor karácsony előtt 3 nappal úgy gondolják, hogy most kell a metróban sztrájkolni. Ehhez képest az Egyesült Államok életét ez a bizonyos paranoia másképpen határozta meg a közterek viszonyában, tehát a franciák azok mennek, nem érdekli őket. Nagyon tudnak vonulni, nagyon tudnak tüntetni, nagyon tudnak sztrájkolni, ennek nagyon komoly koreográfiája és hagyománya van, és ott pedig másképpen. Na most innen fogjuk folytatni, mert ez az izgalmas nekem, ez a léptékváltás, ahogy te visszajössz New Yorkból vagy Párizsból, és megállsz a Klauzál téren, és azt mondta, hogy Klauzália, de egy kicsit előbb. Rádió QFM 99.5 0670 7069 az SMS számunk, ha üzenének nekünk. Ez itt az Elmi a Kő, Ránki Júlia vagyok, és Polyák Leventével beszélgetünk, világkörüli úton vagyunk. Én ugye mondtam, hogy New Yorkból ugorjunk be Klauzáliába, de még ennél a New Yorknál úgy tűnik, hogy neked volna mondani valót. Egész pontosan ezzel a térfoglalós mozgalommal kapcsolatban ez az Occupy Wall Street, ami aztán elterjedt egész Európában, tehát a legkülönbözőbb politikai tiltakozási mozgalmak ezt a formát választják, de ott New Yorkban miért más?
Hát mondjuk látványos volt New Yorkban az, hogy mennyire tényleg egy ilyen köztéri szabályozási dimenziója volt ennek az egész mozgalomnak. Tehát a vita végig azon ment, hogy a polgármester azt mondta, hogy minden, ugye a szabad politikai véleménynyilvánítás az
jog.
Az ötödik
parancsolat?
Az ötödik parancsolat, tehát az alkotmánynak a Fifth Amendment, ami ha jól tudom, ami egy elidegeníthetetlen jog, tehát ezt ebben nem lehet beleszólni, viszont takarítani kell a teret, mert a térnek a szabályai viszont azt mondják, hogy ezt úgy kell fenntartani, hogy mindenki rendeltetésszerűen használhassa, és akkor ez egy magán, ez ráadásul egy ilyen elég specifikus helyzet volt, mert ez a magán kézben lévő köztér, ami egy ilyen speciális New York-i csodabogár.
Mert hogy a tulajdonosa az egy magánember?
Tulajdonos egy magánember, vagy egy magáncég, de nyitva kell, hogy legyen.
Bérli tőle a város?
Nem, hanem nyitva kell, hogy legyen akár éjjel-nappal, akár egy meghatározott időben. Cserében azért, hogy a várostól plusz építési engedélyeket kap. Tehát, hogy többet építhet, cserébe azért, hogy létrehoz egy közteret.
És ki takarítja?
Maga a cég. Tehát a cégnek kell fenntartani, tehát a magántulajdonosnak kell fenntartania, viszont tényleg gyakorlatilag annyi előnyt kap, tehát annyival megkönnyítik az építési dolgait, annyival többet tud profitálni egy adott
terekből,
hogy ez így megéri mindenkinek.
De és akkor ilyenkor ki dönt arról, hogy ott mi történhet?
Na hát ez itt az érdekes, mert hogy a város felé igazából nem voltak nagyon jól definiálva az, hogy mit lehet tenni ezeken a tereken. Gyakorlatilag rendeltetésszerű használatként volt leírva a szabálya mondjuk ennek a térnek és az összes térnek is, és az Occupy Wall Street kibontakozásával jelentek meg a pontosabb definíciók arra, hogy aludni nem szabad, szerkezeteket fölépíteni, de még sátrakat nem szabad, és a többi, ami azért volt érdekes, mert más hasonló tereken pedig ugye kereskedelmi célú sátrak vannak, és ezek meg vannak tűrve, tehát itt nagyon
és sok... aludni is szabad? A hajléktalanok ott lehetnek?
Nem, alapvetően nem.
És akkor tudsz valami hasonló formációt Budapesten? Mondjuk a Klauzáltér az köztér és köztulajdon.
Az köztulajdon és köztér. Ami talán egy ilyen paradox verziója ennek, vagy egy inverze ennek, az a Korvin sétány, ahol az önkormányzat kifutott a pénzből. Az önkormányzatnak kellett volna a közteret kiviteleznie, kifutott a pénzből, és 99 évre átadta
a beruházónak a házakat?
Az értékesítési jogot cserébe azért, hogy megcsinálta a közteret. Ami azt jelenti, hogy innentől fogva a beruházó tudja nyilván keretek között diktálni a szabályokat. Tehát mikor megkérdeztük a beruházónak a képviselőjét arról, hogy akkor, hogyha valaki lefekszik oda egy padra, még ez az összes ilyen hajléktalan törvény előtt, zaklatás, hajléktalan zaklató törvények előtt volt, hogy akkor egy biztonsági ember oda mehet és elzavarhatja, azt mondta, hogy igen, valószínűleg igen. Tehát, hogy ott tényleg a köztér az a kereskedelmi érdeknek lett nyíltan
alárendelve. De közben meg ugye lehet egy másik szempont, ha azt mondjuk, hogyha az önkormányzatnak nem volt pénze arra, hogy a közteret megcsinálja, nem ez-e a kisebb rossz, mint hogyha az a tér úgy maradt volna, ahogyan pénz nélkül maradt volna, vagyis hogy felépülnek a jó minőségűnek szánt hirdetett építmények, nincs benne közintézmény, mind magánintézmény, kereskedelmi és lakóintézmények, és nem tudsz a bevételhez jutni, mikor el akarnád adni, vagy nem annyihoz, amennyit kalkuláltál, mert az utcák nincsenek megcsinálva. És az senkinek nem jó, ha az utca nincs megcsinálva, mert az szlamosodik az egész környék, hogyha neked ott nincsen rendes járdád, meg közvilágítás, stb. Tehát, hogy van ez a kisebbik rossz, ezt nem tudom, hogy ez megalkuvásnak minősül-e, vagy vannak fokozatok, mert 99 év az egy kicsit hosszúnak tűnik. De nyilván ez ki volt forintra számolva, nem? Hogy Ez ennyibe kerül.
Hát őszintén...
Egyikünk se lesz itt már 99 év múlva.
Ismerve a Budapest önkormányzati gyakorlatokat, nem vagyok benne biztos, hogy félére ki volt számolva, de legyünk jó hiszeműek is.
Hát de a vállalkozónak érdeke volt, hogy félére kiszámolja.
A vállalkozónak igen, az önkormányzatnak nem biztos, ugye, mert az önkormányzat soha nem a embere is, hanem a saját pénzükkel gazdálkodna. Hát láttunk ilyeneket.
Most azért kezdünk látni a CET kapcsán is ilyen köz és magán összekapcsolódást. Kezdetben jó képűnek tűnik a csávó, és aztán kiderül, hogy hát mégsem működik.
Tehát én, hogyha jó hiszeműek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez nem volt más megoldás, de azt gondolom, hogy azért próbálni kell olyan kompromisszumokat kötni, ami azért fenntartja egy köztérnek a demokratikus hozzáférhetőségét, mert különben Disneylandé fogunk változni. Mi
na, akkor már is itt vagyunk a Klauzál téren. És akkor ezt így elgondolkodtam ezen, hogy New Yorkhoz képest ez mekkora lépték. De aztán eljöttem, hogy neked valószínűleg nem a lépték, nem az számít, hogy Manhattanben vagy Budapesten, hanem az a csavar, ami érdekessé tesz egy helyzetet. Tehát itt például a Klauzál téren az, hogy ezzel valamit kéne csinálni, mert senki nem boldog azzal, ami van, pedig hát 10 éve újították föl, tehát nem arról van szó, hogy egy abszolút évtizedek óta elhanyagolt terület, hanem egy nem jól sikerült felújítás. Ha jól láttam, amiről beszéltetek meg, amit mutattatok. Tehát ez így van, hogy nem a... Tehát, hogy neked a New York és a Klauzál tér viszonyában ez tök mindegy, hogy milyen négyzetméter és milyen nyelven beszélnek.
Hát igen, mondhatjuk így, mert én azt hiszem, hogy hát igazából ugye másfajta tapasztalat és másfajta feladat. Én mint a környék lakója, azt gondoltam, hogy van rá lehetőség. És nem jövök az első, sokan
csináltak ilyeneket.
És én viszonylag tudatlan voltam egyesekkel szemben, és kevésbé tudatlan másokkal szemben, de azt gondoltam, hogy és én nem is egy álláspontot szerettem volna, vagy egy pozíciót létrehozni, hanem inkább egy fórumot, ahol lehet erről beszélni. Tehát nekem a modell az tényleg egy helyi blog, amin lehet vitatkozni dolgokról, és amin mondjuk elérhetőek az információk.
Na, mi a következő? Jó.
Mi efelé haladunk.
Olvassuk, írjuk, írjátok.
És akkor aki mondjuk ambíciót érez iránta, az tovább gondolja. A cél az egésznek igazából az volt, hogy ugye sejthető volt, hogy lesz előbb-utóbb jön egy felújítás a környéken, és hogy ez ne úgy történjen meg, hogy senki nem tud semmiről, hanem ez úgy történjen meg, hogy a lehető legkorábban ebbe be lehessen kapcsolódni, mint lakosok, vagy mint a kerületért, a környékért, a környékkel elkötelezettek, és ennek a módja ugye első lépésben az információ megszerzése, vagyis egy információ áramlás kialakítása az önkormányzattal, különböző nézőpontok behozása, alternatív víziók felvázolása, és hát nyomásgyakorlás. És azt gondolom, hogy ugye mindenki ezt teljesen szabad idejében csinálja, tehát nem gondolom azt, hogy itt mindenki teljes erőből tud ezen dolgozni, de hogy én azt láttam, hogy az elmúlt egy-két hónapban nagyon sok izgalmas ötlet jött be, nagyon sok meglátás, nagyon sok információ jött be, és szép lassan, ha tényleg napokon belül, de nagyon remélem, hogy elindul a blogunk, akkor ott egy nagyon izgalmas, nagyon gazdag információforrás lesz elérhető mindenki számára, és ez hozzá fog járulni az egész környékről való sokkal tudatosabb gondolkozásnak. Ehhez csak hozzáadódik az, hogy ez szép lassan kiderült, hogy a különböző egyetemek és különböző egyetemi kurzusok már évek óta érdeklődnek a Klauzál tér iránt, és most is valahogy úgy éreztek, hogy kapura jön nekik az, hogy van egy ilyen kialakulóban lévő civil csoport, ahhoz, hogy ők a saját tervezési vagy kutatási gyakorlataikat itt csinálják meg. És az is kapura jött, hogy szépen kiderült az, hogy a helyi önkormányzat pedig egy pályázatot akar kiírni hallgatók számára, aminek az alapján majd szépen tovább gondolják az egész a Klauzál tér, plusz a Madács tér, plusz az Almási tér felújítását. És azt gondoltuk, vagy azt gondoljuk, hogy elég jó ritmusban csatlakoztunk be ahhoz, ebbe az egész folyamatban, hogy tudjunk valami szinte jelen lenni mind a pályázati kiírásnál, mind az értékelésnél. Ez már csak az önkormányzat valódi együttműködő képességén múlik.
Egy héttel ezelőtt a Duna Flow-ról volt itt szó, Danube Flow, bocsánat. Szóval a Duna, mint folyam. És ugye ott is van most egy pályázat, és ott egy Európai Uniós mozgalomba kapcsolódnak be fiatal emberek, akik különböző szakmákat képviselnek, és a civileket is bevonják, és ötlethalmaz, és felhívom azoknak a figyelmét, akik itt hétfőn hallgatnak bennünket, hogy ez 28-án van, igen, tehát az kedden az Ó utcában, az Impróban, ez az eszmegyűjtés, de a Rádióku honlapján, a fórumban, az Ejmiakőnél pontosan leírtam, hogy hol és mikor. Azért hozom ezt most itt szóba, mert a civil, a szakma, a nyomásgyakorlás, az önkormányzat kerületi vagy városi együttműködésére nagyon sokan próbálnak építeni nagyon helyesen, mert hogy ki kell nyitni ezeket a lehetőségeket. De hogy engem a méret érdekel. Tehát, hogy a Duna, ugye az több száz kilométer, és lehet lokalizálni, hogy csak budapesti részre vonatkozzon, vagy pedig csak a magyarországi részre, vagy pedig az egész európai részre vonatkozzon. A Klauzál-tér az jól körbehatárolható, olyan nagyon nem kell vitatkozni, hogy mettől meddig terjed, le van rajzolva. Itt a tájépítészek már mutatták is, hogy a Klauzál-tér és még egy kicsit a Dob utcából valami, mert ott is van egy kínálkozó felület, tehát, hogy amikor civilek nagyon helyesen szerintem megpróbálnak hatással lenni arra a környékre, amelyben élnek, amihoz közük van, ami az övéké, mert az ő pénzükből tartják fönn, és ápolják, kezelik, vagy rontják el, akkor mekkora területet érdemes kijelölni? Tehát, hogy kell fölépíteni azt a... Na most erre van-e már minta? Mert hogy ez viszonylag új viselkedésforma nagyvárosokban, nem? Hogy... Régen biztos volt ilyen, a szenátus, meg a tanács, meg a bölcsek, meg az arisztokraták, akik a tulajdonosai voltak egy bizonyos földnek, valamilyen formáját találták ennek. Szerintem a görögöknél, meg a rómaiaknál is volt erre példa. De most a mostani korszakunk, mondjuk a második világháború utáni korszakot jöve, ez egy új formája a környezetünkre való hatásnak. Tehát, hogy akarunk valamit, mert ott érünk. Mekkora méret az, ami bírja ezt az aktivitást. Mert azt mondod, hogy mindenki először is ugye önkéntes, senkinek nem ez a fő foglalkozása, tehát ez egy plusz energia, amit bele kell tenni, és idő, és nem lesz belőle közvetlen azonnali haszon.
Hát a kulcs az talán az, hogy mi egyszerre vagyunk civilek is, meg mondjuk idézőjelben szakértők, vagy szakmabeliek, és talán ezért az igény, hogy bevonni a civileket, az itt viszonylag egyszerű, mert magunkat próbáljuk bevonni valamibe, vagy magunkat próbáljuk bevontatni valamibe, és hát a lépték az ugye, én azt gondolom, hogy ez teljesen változó annak függvényében, hogy ugye itt lehetne valószínűleg mentális térképeket rajzolgatni. Én azt gondolom, hogy ennek a fura környéknek, aminek a Klauzál-tér az epicentruma, ami gyakorlatilag egy ilyen nagyon csendes környék közelzárva nagyobb utakkal, ahol nagyon nem merészkedik be senki, akinek nincs ott dolga. Ez egy nagyon fura helyzet, ahol nekem nagyon sok hallgatóm soha nem tudta, hogy mondjuk hol van a Klauzál-tér.
De szerintem a külföldiek, turisták azért járnak arra, mert ez benne van a bédekkerben.
Igen, igen, tehát egy ilyen paradox, egy fura kontrasztos helyzet. És ugye van egy nagyon erőteljes éjszakai lakossága, tehát szórakozó lakossága a környéknek, ami megint egy teljesen más műfaj. De én azt gondolom, hogy valószínűleg az, hogy mik a határai ennek a területnek, az tényleg a hétköznapi gyakorlaton, és egyáltalán az érzés, valahova tartozás érzésnek a határai múlik. Én pont tegnap jöttem rá arra, hogy nekem az a környék, hogy nagyon szubjektíven beszélek róla, az a környék, ami ahova még úgy nagyon kényelmes. Még nem érzem úgy, hogy elkezdtem a napomat, még nem mozdultam ki teljesen a saját közegből. Az mondjuk hétköznap az a Király utcán elvéget ér, de hétvégén akár még talán a Bajcsy-Zsinszky útig is elterjed. Tehát ahol
más a levegője.
Más a levegő, más az intenzitása. Tehát hétköznap a Király utca van annyira intenzív, hogy onnantól fog bele kell lépni a város ritmusába, viszont hétvégén ez a ritmus sokkal megengedőbb, és ezért egy kiterjesztettebb környékfogalommal tudok dolgozni, aha, vagy létezni. Nem tudom, ez teljesen szubjektív. Nekem tényleg a minta az az, hogy, én akárhol laktam a világban, mindenhol így nagyon, nagyon izgatott az, hogy, mondjuk tényleg Párizsban a kis környékemen volt, a Belvilleben volt egy könyvesbolt, Jean Urbain, ami tényleg a városra és az építészetre specializálódott, és rengeteget beszélt a saját környékéről. Plusz voltak nagyon jelenlévő, erősen jelenlévő civil szervezetek, és fontosan azt éreztem, hogy ez egy nagyon pici periferikus kerület, amit a legtöbb külföldi nem ismer, nem nincs benne a, tehát nem a de Beau Quartier, hanem tényleg egy periferikus hely, ami viszont nagyon erős identitással rendelkezik, nagyon sokat beszél magáról, nagyon sok információ kering róla, és ez egy nagyon izgalmas helyzet volt. És azt gondolom, hogy a Klauzer tér megérdemel ugyanennyit, mert egy nagyon karakterisztikus, nagyon, nagyon sokak által szeretett, és
ez nem vita kérdése, ez így van. Akik ott laknak, azért szeretik, akik csak oda tévedtek egyszer, azok nem felejtik el, mert tényleg van valamilyen egy ilyen nem, nehezen megmagyarázható kisugárzás arról. Semmi szép, én nagyon szépet nem látok ott. A csarnok gyönyörű persze, mert a budapesti csarnokok mind nagyon karakteresek, de nehéz megmagyarázni, hogy mitől. Talán a szegénységének van valami olyan kimondhatatlan, vagy leírhatatlan, de érzékelhető kisugárzása, igen, ez a legjobb kifejezés, hogy semmi hivalkodó nincsen rajta, de ez a próbálok jó benyomást kelteni tér, aminek az arányai sincsenek egészen rendben, hogyha belegondolunk. Na, van itt feladat éppen elég, de hogyha azt mondod, hogy Klauzália, és akkor ráadásul ugye lesz pályázat, mert az önkormányzat erre készül, csatlakozott három egyetemista csoport, három egyetemi szakma tulajdonképpen hallgatok, akkor ez nem megy úgy, hogy senki nem irányítja a dolgokat. Tehát valahogy azért össze kell fogni, és hatást akarsz elérni, akkor irányzék is kell, gondolom, hogy ezt akkor így magadra vállalod, vagy találsz valakit, hogy kell ezt csinálni?
Hát én titkon reménykedem benne, hogy nem én fogok mindent csinálni, de ez már látszik is, hogy nem én fogok mindent csinálni. Tehát sokan sokfajta dolgot tudnak belerakni, és én tényleg nem gondolom azt, hogy én tudom, hogy minek kellene lennie, egy percig sem akarom állítatni magam ezzel, senki más sem, hanem én tényleg szeretnék egy ilyen kis fórumot megteremteni. És ennek a technikai részét ezt felvállaltam, ez folyamatban van. Ugyanakkor ugye, mikor bejönnek ötletek, és bejönnek mindenféle lehetőségek, ezeket próbálom megragadni arra, hogy még több figyelmet, még több gondolkodást bevonzza.
Igen, de ennek van még egy oldala, hogy amikor bejönnek ötletek, meg kell tudni ítélni, hogy mi az, ami építi a közösséget, és mi az, amit el kell hagyni, mert másik irányba visz, egyéni érdek és nem közösségi érdek, tehát hogy ugye ilyenkor te nagyon jó, hogy vagy városszociológus, antropológus, építész, esztetika, tehát ez hiába, de így van, hogy ez a sokféle szál, ami téged köt például most éppen a Klauzál térhez, ez mind működésbe hozható, tehát meg tud ítélni. De én, hogyha városvezető lennék, azt hiszem rettenetesen izgulnék, hogy ezek mit csinálnak itt, meg holnap a következő kerület is előáll valami hasonlóval. Tehát magyarul még a hatalommal vagy a politikával való diskurzust is le kell tudni folytatni.
Hát igen, de én azt gondolom, hogy ez szép lassan azért elkerülhetetlené válik minden városházának, hogy együtt éljen ezzel a gondolattal, hogy ugye ők is azt mondták, hogy a törvény arra kötelez minden városházát, hogy egy terv elfogadása után jóvá hagyassa a lakossági fórummal.
Elfogadása után?
Igen.
Igen. Ezzel már itt számtalanszor beszélünk, de hogy akkor mit kell
hát
jóvá hagyatni.
Hát ez az. Tehát, hogy
megvan az ítélet, akar-e valaki hozzászól?
Hát lehet, utána már csak tiltakozni és közöngeni lehet, ami nem a legkonstruktívabb ugye fejezet ennek az egész folyamatnak. Mi pont azért gondoltuk, hogy lehet, hogy érdemes kicsit előbb elkezdeni. Tehát mikor nincs konfliktus, nincs mi ellen lázadni, hanem egyszerűen így oda tudunk állni, és azt tudjuk mondani, hogy szeretnénk együttműködni.
Hát annál is inkább, mert ugye egy közgyűléstől nem lehet elvárni, hogy értsen építészethez, város szociológiához, tájépítészethez, bármihez, mindenhez egyszerre.
El lehetne vállalni, tehát hogyha valaki, nyilván, hogyha érdemeik szerint választjuk a képviselőinket, akkor ezt el lehetne várni. Ha nem, akkor sajnos lehet, hogy nem ez a helyzet.
Ez egy szép hosszú távú folyamat. Azért is piszkálom, hogy bocsánat, nem jó szó piszkálom, azért is izgat ez engem ennyire. Nem csak azért, mert szimpatikus nekem, és jó látni, hogy ez alakul, meg az egyetemistákat is. És ettől ugye én egy olyan társadalomban nőttem föl, amikor erről szó nem lehetett, és ettől nekem is nagyon tanulságos most megtanulni, hogy kell ezt csinálni. Hanem mert a másik oldalon meg ez a bizonyos Velencei Építészeti Biennálé, ami kapcsán így az életre tudott nagyon szerencsésen, részletesen el lehetett olvasni. Az én szememben, de ez csak a hozzá nem értésem miatt van, egy másik világba vinne, vagy egy másik oldaladról mutat meg téged, illetve a kollégáidat, akikkel együtt pályáztatok. Úgyhogy mindjárt erről fogunk beszélni egy kis zene után. Rádió QFM 99.5 06 70 70 69 9, az SMS számunk. Mindenek előtt javítanám a Denyú Flóval kapcsolatos információt, tehát szerdán, nem kedden, szerdán este 6-kor, és aki az ismétlésben hallgat minket, annak ugye ez már késő, de a honlapunkon fönt vannak az információk, melyik honlapon mit lehet elolvasni a Dunával kapcsolatos pályázatokról, és hol lehet csatlakozni ehhez a csapathoz, a mindspace.hu oldalon például, vagy a Danube Flow oldalon. Tehát radioq.hu fórum elmiakő. És akkor folytatjuk Polyák Leventével, akinek itt a zen alatt sikerült fölkeltenem az érdeklődését a Dunások iránt is, és ő nagyon jól emlékszik a Stégre, meg a Vajó csoportra a tavalyi Duna tanösvényből. Igen, ők is benne vannak ebben a Dunában. De egy másik víz nekünk most itt még fontosabb, ez például Velence és összes vízei. Bár az építészeti biennálék, vagy legalábbis idén, nem tudom, történetében nem emlékszem, de nem is ez a témánk, hogy mikor volt szó vízről, de ti csináltatok valamit a pályázatotokban, aminek a képei alapján úgy látom, hogy ez egy jármű lenne, ami a lagunákban közlekedik, de egyáltalán nem hasonlít azokhoz a gondolákhoz, amik ott pillanatnyilag járnak a turisták nagy örömére. Az a lényeg a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé, vagy kiállítás magyar pavilonjának, hogy nem ti nyertétek, hanem a Modell című projekt, de a ti panel projektetek olyan sikeres volt a zsűri szemében, hogy a Velencei Bírálóbizottság figyelmébe ajánlották, hogy vegyék be a hivatalos programba. Lesz, ahogy lesz, nem tudjuk, de azt mondd el, légy szíves, Levente, hogy jól látom ezt a járművet ott az oldalatokon, egy ilyen narancssárga, több rétegű valami.
Ezt nagyon jól, és reméljük, hogy hamarosan Velencében is láthatod. Hát maga, ugye ez egy másfajta világ, ez egy másik projekt, ez gyakorlatilag Antal Balázs és Kukucska Gergő kezdeményezésére, főleg Balázs, aki a Kőbánya-Kispest metró állomás épületének a bontásakor jó helyen volt jókor, és megszervezte azt, hogy megszerezhesse, hazavihesse az ott szétbontott
űrkabinokat?
Igen, azokat a narancssárga elemeket.
Amikor a lakása van, hogy hazavitte.
Nem, hát ezeket Csepelen tárolták, és most pár napja átkerültek a 15. kerületbe. Ez egy nagyon komoly logisztikai kihívás volt folyamatosan, és a Balázsnak mindenféle tervei voltak ezzel kapcsolatban, és utána Gergővel együtt ők találták ki a vízibicikli ötletet.
Vízibicikli,
igen. Tehát ami nekünk ebben, és akkor én itt szálltam bele a történetbe azzal, hogy segítettem tovább gondolni, kicsit kontextualizálni, és végig gondolni, hogy hogyan lehet ezt az egészet úgy elképzelni, hogy ez tényleg érintse mindazokat a mondjuk építészet elméleti kérdéseket, amiket tudva, tudatlanul ez tényleg érint. Tehát ami nekünk itt nagyon izgalmas, az egyrészt az, hogy van egy adott épületünk, amit... Hát egyrészt mindenki nagyon jól ismer, és emlékszik rá, ez egy nagyon karakterisztikus, ikonikus épület még a műfaj megjelenése előttről, ami ráadásul valamilyen módon ugye Magyarország nagyköveteként, építészeti nagyköveteként is funkcionált abban az értelemben, hogy ugye a Ferihegyről oda lehetett befutni, és onnan lehetett metróval folytatni az utat. Tehát nagyon sok külföldi ezt lett először, mint budapesti magyarországi épületet, ami egy nagyon izgalmas szerep. És hát sok más, ugye, késő szocialista épülethez, meg hát egyáltalán szocialista korszak épületéhez hasonlóan túl nagy, az utókor nagy értékelésére ez az épület se tarthatott számot, lebontották, de hogy azt gondoltuk, hogy ezekkel a panelekkel mindenképpen érdemes valamit csinálni, és ami nagyon izgalmas volt nekünk az egész sztoriban az az, hogy tehát az a cég, az a vállalat, ami legyártott ezeket a paneleket, például ők ugyanakkor hajókat is gyártottak, ugyanez az anyag, amivel ezek a panelek vannak, az vízibicikli készítésére is szolgál.
Amelyik szörföt is gondolom.
Igen, tehát hogy tökéletesen adott az egész arra, hogy valahogy ugye Velencében egy másfajta használatot képzeljünk.
Ez lenne a Velencei vízibicikli?
Ez lenne a Velencei vízibicikli, aminek ugye a másik dimenzió pedig az, hogy ugye a világ mindenféle nagyvárosai, haladó nagyvárosai vezetik be egymás után ezeket a kölcsön bicikli szolgálatokat. Ami,
sőt, kölcsön vízi bicikli is van a Balaton partján is.
Igen, de hogy egy ilyen városi rendszerben, ugye mondjuk Velence ez egy bonyolult város, ahol se öregnek, se kerekesszékesnek, se nem könnyű lenni, nem könnyű közlekedni, mert se babakocsisnak. Tehát nagyon nehéz közlekedni, és ugye nyilván bicikli, mint olyan nem létezik, mint hogy autó sem. Viszont ezért gondoltuk, hogy ez egy érdekes felvetés lehet Velencében végigvonulni ezt a fajta közlekedési lehetőséget.
És mit szólnak ez Velencében? Ezt így lecsekkoltátok?
Mi nagyon sok jó pár velencei építész, várostervező, stb. Ismerősünkkel, környezetmérnök ismerősünkkel beszéltünk el, és mind azt mondták, hogy ez abszolút megvalósítható. Jól ki kell találni azt, hogy hol, tehát hogy van, ahol túl nagy a forgalom, van, ahol túl nagy hullámok vannak, de hogy alapvetően ezt mind megrajzoltuk pedig pontosan a pályázatunkban, hogy hol tudnánk ezt úgy használni, hogy senkit nem veszélyeztetne, és senkit nem, és tehát ő maga se lenne veszélyben.
Ezzel azt mondod, hogy ha eljuttok vele az építészeti biennáléra, akkor ez nem csak egy kiállítási darab, nem csak egy esztetikai teljesítmény, hanem akkor a rendszert odaadnátok a városnak, ha akarja?
Hát alapvetően mi mindvégig ugye nem egy kiállítási tárgyban, vagy mondjuk egy létező épület bemutatásában gondolkoztunk. Azt gondoltuk, hogy valahogy az egész építészeti, mondjuk az építészeti kiállítás, vagy az építészet mediációjának a műfaja kicsit túl van azon, hogy csak magáról az építésről, csak magáról a konkrét épületek létrehozásáról szóljon. sokkal inkább azt próbáltuk megmutatni, hogy mik azok a mondjuk úgy lehetőségek, vagy különböző folyamatok, amik egy épület, vagy egy épület része körül zajlanak, és mi, tehát tényleg túl azon, hogy ez egy játék, van egy vonzó tárgyunk, amivel lehet olyan helyekre menni, ahol amúgy nem lehetett, olyan szögből lehet látni a várost, ahol hogy amúgy nem lehetett, és olyan helyek, tényleg olyan felületeket lehet használni, amit amúgy nem. Emellett ez azért nagyon jól beleilleszkedik rengeteg olyan elméleti kérdésbe, ami ugye arról szól tényleg, hogy mi a köze, vagy mi a kapcsolat még az épület része is maga az épület között, egyáltalán hogyan vehet részt az épület egy városi rendszer működtetésében, vagy egy épület részei. Tehát itt nagyon sok ilyen kérdésünk van, amire fura módon ez a projekt nagyon szép válaszokat ad.
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig juttok el vele, remélem, hogy még beszélünk róla. És így az utolsó 5 percben viszont egy egész megint egy más irányú elfoglaltságodról lenne szó, és itt aztán ennek semmi köze nincsen ahhoz, ami ez a Verencei vízi bicikli, legfeljebb mondjuk a víz, hogy a Dunaparton áll a francia intézet épülete 20 éve, és te valami oknál fogva úgy gondoltad, hogy ez van annyira fontos, hogy tárgyalják meg az építészek, művészek, pályázatot hirdettetek, és kiállítás is lesz a francia intézet új épületéről. De miért olyan fontos ez az épület? Nagyon fontos helyen áll, de fontossá vált valóban a budapesti arculatban, vagy az építészek számára?
Mondjuk azt, hogy igazából, tehát egy megbízásról van szó, a francia intézet felkért minket, hogy csináljunk egy kiállítást.
Tehát ez az intézet ügye, és nem igen. A te...
Viszont szabad, és ezt Eva Ambrussal csináljuk, tehát ez egy abszolút, ez egy kollektív projekt. Viszont teljesen szabad kezet adtak nekünk abban, hogy gondolkodjunk erről a kiállításról, és arról, hogy hogyan lehetne erről az épületről beszélni. És hát pont ezért van az is, hogy sok eltérő vélemény van, sokan szeretik az épületet, sokan azt mondják, hogy ez az első, ugye a rendszerváltás előtti, utáni első olyan épület, ugye 88-ban kezdték el építeni, 92-ben fejezték be, tehát egy fura időszakról van szó, ugye minden megváltozott az épület körül, az egész, ugye az átmenet, az egész rendszerváltás sikerült derékba kapni ezzel az épülettel. Tehát sokan azt mondják, hogy 92-ben az épület volt az első olyan modern épület, ami a modernitásában is egy új minőséget tudott hozni az országba és Budapestre, és sokan azt mondják, hogy ez nagyon inspiráló volt, mondjuk egy építészeti generáció számára. Ezt maguk, az a generáció mondja. Mi is azt gondoljuk, hogy nagyon sok, tehát mi hallottunk olyan történeteket, hogy hallgatók, akkori építész hallgatók bejártak az intézetbe, és onnan hoztak példákat, amivel tudtak érvelni a saját tanáraik ellen, hogy bizony ezt meg lehet csinálni, mert ott is meg van csinálva.
Ez technológia, tehát, mert a kívülről ezek a dolgok kevéssé lát. Ma már kevéssé meglepőek az alkalmazott
technológia megoldás. is, meg tehát azért ott van egy elég, mondjuk úgy, egy elég komplex viszonyulás a környezethez. Nekem személy szerint az egy olyan épület, ami sokáig arról szólt, hogy a modern építészet, a modern, majdnem, hogy modernista építészet tud otthonos lenni. Tud úgy részt venni egy városban, hogy ez egy otthonos környezetet teremt. Nem a belső terekről beszélek, hanem mondjuk főleg a Dunai homlokzatról, ami nekem sokszor egy ilyen korábban, most még tényleg a gimnáziumi éveimről beszélek, és egy ilyen ellentmondás volt az, hogy valami otthonos legyen és modern. És itt megvalósulni láttam ezt.
Igen, ezt tehát kívülről nézve valóban egy ilyen nagyon szépen letett hangsúlyos pont a mondat végén, mert ugye az utcának is ott ugye megvágták, hagytak egy kis szabad teret a következő ház és az intézeti épület között, mintha egy ilyen átjáró, több mint tér. Úgy értem, hogy hát igazi helye van, és letesz egy pontot az utca végén, anélkül, hogy zavart keltene, miközben teljesen egyértelmű, hogy ez nem egy neoklasszicista, vagy netán éppen még korábbi épület, ahogy a Dunapart budai oldalán végig látjuk. Csak hát azóta annyi minden történt, de tényleg ez volna egy ilyen hangsúly, mert közben szerényen teszi, tehát nincs semmi hivalkodó benne, és ezt nyilván a javára írhatjuk ennek az épületnek, de sosem gondoltam, hogy egy generációra hatással lehet.
Mi ezt a kérdést tesszük föl a kiállításra, mi nem dicsérni akarjuk az épületet, hanem elemezni. És hát az a ritka esélyünk adatott meg, hogy egy épületen belül tudunk beszélni egy épületről. Végiginterjúztuk Párizsban mindazokat az embereket, akik részt vettek ennek az épületnek a létrejöttében, az építész, a pályázat lebonyolítója, a kivitelezés lebonyolítója. Tehát ez egy izgalmas kiállítás lesz.
Áprilisban.
Április másodikán nyílik.
Majd még beszélünk róla. Polyák Levente volt tehát a vendég, New Yorktól a Klauzál térig keresztül Kasul Európán és a félvilágon. Zsolt, köszönöm a segítségedet, az EMI a Kőben Ránki Júliát hallott.